Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vigyük el Isten szeretetének fényét a világba, fogalmazott Ferenc pápa homíliájában vízkereszt ünnepén január 6-án. Isten azért jött el a világba, hogy találkozzon minden nemzetiségű és nyelvű emberrel, és arra hív minket, hogy tiltsuk be az emberek kiválasztásának, kirekesztésének és leselejtezésének minden formáját, hangsúlyozta Ferenc pápa. Arra buzdított, hogy legyünk a fény és a remény jele mások számára. Isten nem exkluzív köröknek vagy kiváltságos keveseknek nyilatkoztatta ki magát, hanem mindenkiért eljött. A Szentatya elmondta, láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Ez az a tanúság, amelyet a napkeleti bölcsek tesznek Jeruzsálem lakóinak, és bejelentik, hogy megszületett a zsidók királya. A bölcsek azért indultak útnak, mert új fényt láttak az égen. Gondolkodjunk el ezen a reménység jubileumi évében, amikor az Úr megjelenését ünnepeljük, mondta homíliájában a pápa, majd hozzátette. Az út megjelölésével a csillag azt üzeni, hogy Isten ott ér el minket, ahol vagyunk, hogy növekedjünk vele együtt a szeretetben, és azt létünk értelmévé tegyük. Megnyitották Rómában a falakon kívüli Szent Pál bazilika szent kapuját. Vízkereszt ünnepe alkalmából a karácsony utáni második vasárnap január 5-én James Harvey bíboros, a római falakon kívüli Szent Pál bazilika főpapja Ferenc pápa megbízásából kinyitotta a pápai bazilika szent kapuját, és a jubileumi himnusz felcsendülése közben átlépte annak küszöbét. James Harvey bíboros a homíliájában elmondta, mérhetetlen örömmel léptük át a Szent Templom küszöbét, mert szimbolikusan a remény ajtaján léptünk át. Kiemelte a Szent Év két kulcsszavát, az örömöt és a reményt. Öröm, mert megszületett a megváltó, remény, mert Krisztus a mi reménységünk, fogalmazott. Megkezdte működését a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint alapítványt hoztak létre az elmúlt év októberében elhunyt országgyűlési képviselő és nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János közéleti és politikai örökségének őrzése és továbbadása érdekében. Az alapítvány célja támogatni a nemzet határokon átívelő összetartozását, az egységes nemzetben való gondolkodást, a nemzetpolitikát erősítő programokat, valamint a Tolna vármegye, különösen a Bonyhád és Dombóvár térségének gyarapodását szolgáló kezdeményezéseket, kiemelt figyelemmel a térségben élő nemzetiségiekre, különös tekintettel a bukovinai székelységre. Hozzátették, hogy az alapítvány nyitott, azt bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással támogathatja. A kormány 2025-ben is megvédi a magyar gazdák érdekeit, hangsúlyozta az agrárminiszter budapesti sajtótájékoztatóján. Nagy István úgy fogalmazott, kihívásokkal teli évet zárt a magyar agrárium, a gazdáknak nehezített pályán kellett dolgozniuk, de soha egyetlen pillanatig sem volt veszélyben a mindennapi kenyerünk. Azt mondta, a gazdák kitartásról, szorgalomról és egységről tettek tanúbizonyságot, a magyar kormány pedig jelentős erőfeszítéseket tett a termelők likviditásának megőrzése érdekében. A miniszter a legfontosabb eredmények között említette, hogy hazánk vezetésével sikerült megvédeni a gazdák támogatását, de a veszély nem múlt el, figyelmeztetett, hozzátette. Brüsszel és hű kiszolgálója, Magyar Péter továbbra is azonban, hogy elvegye a gazdák területalapú támogatását, és azt Ukrajnának adják. Ebben a helyzetben különösen fontos az az agrárpetíció, amit a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara indított, mutatott rá Nagy István. Végül az időjárásról. Változó vastagságú felhőzet lesz felettünk, csapadék nem valószínű. A déli délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. Viharos széllökések kedden reggel legfeljebb már csak a Bakonyban fordulhatnak elő. A minimum hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 10 és 15 fok között várható, délszak-keleten több fokkal alacsonyabb, míg a déli határvidéken magasabb értékekre is számíthatunk. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, és a műsorvezető társaim nevében is boldog új esztendőt kívánom, és Isten áldását minden kedves hallgatóra. A 2025-ös évben is hétfő esténként folytatódik a Megértés hullámhosszán című műsor, nagyjából a szokásos rendben, tehát ugyanazok az atyák vállalták ebben az esztendőben is, tehát majd hallani fogják hétfő esténként Szabó József atyát, azon kívül Bakos Tamás atyát és Racs Csaba atyát is. Ez az esztendő különleges. Egyfolytában halljuk a híreket a Szent Évvel kapcsolatban. Most utoljára azt, hogy Rómában megnyílt az 5. Szent Évi kapu is, és ezzel gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy minden nagy bazilikának a kapuja már megnyílt. Közben itt Egerben is december 29-én a Gönczi kereszt érkezésével és a bazilikába való ünnepélyes bevonulásával Ternyák érsek atya is megnyitotta ezt a jubileumi szentévet. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez az év, ez tényleg ebben a szellemben fog majd eltelni. Lehet, hogy egyesek úgy gondolják, hogy jaj, akkor még a csapból is a jubileumi szenté folyik. Igen, és hála Istennek, hogy ez következik be, hiszen pontosan ez a lényeg, hogy annyira ráirányítsuk a figyelmünket mindannyian, és hogy ez egy ne egy távoli esemény legyen számunkra, ne gondoljuk azt, hogy hát ez másokra vonatkozik, ránk nem, hanem mindenkinek be kell kapcsolódnia a jubileumi szent évbe, hiszen itt az egész egyháznak a megújulásáról, megtisztulásáról van szó, a reményben való növekedéséről, a Szentatya szándéka szerint. Éppen ezért úgy gondoltam, hogy ugye a Szentatya még a tavalyi esztendőben, mindjárt nézem, hogy pontosan mikor is, május 9-én adta ki azt a bullát, amellyel meghirdeti ezt a szent évet, és bár szerintem sokat hallottak már róla a kedves rádióhallgatók, úgy gondolom nem lenne haszontalan, hogyha végignéznénk az egész bullát, hogy mindenki tényleg sajátjának érezze a szent évet a Szent Atya gondolatai szerint. Magyarul is megjelent, a Szent István Társulat adta ki még a tavalyi esztendőben, sőt, ebben a kis füzetkében, amelyben ez megjelent, a végén van egy függelék, amely kimondottan a búcsúnyerésnek a lehetőségeit, feltételeit szabja meg. Ez pedig a pápai főpenitenciárius jegyezte május 13-án, ugye tavalyi esztendőben, nap néhány nappal a pápai bulla meghirdetése után. Természetesen, hogyha az elhangzottakkal kapcsolatban a kedves rádióhallgatóknak valamilyen kérdése, vagy hozzászólása, megjegyzése, vagy valami figyelemfelkeltő fontos közlendője van, akkor bátran telefonáljon a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámára, amely a Szent István Rádió, és akkor a műsorban élőben is lehet még információt nyerni ezzel kapcsolatban, vagy éppen kiegészíteni azt, amit itt most mondok, miközben a bullának a szövegét kommentálom. Tehát először is minden bulla általában azzal kezdődik, hogy megnevezi, hogy ki is adja ki. Ferenc, Róma püspöke, Isten szolgáinak szolgálja, kívánja, remény töltse be mindazok szívét, akik e levelet olvassák. Ugye a Ferencet nem kell magyarázni, a Róma püspökét, ez sem. Az Isten szolgáinak szolgálja, ez egy nagyon ősi pápai cím, még első Nagy Szent Gergely pápa 600-as évek elején volt, aki ezt a címet fölvette a pápai címek közé, ami egyébként nagyon kifejező, hiszen pontosan a pápaságnak arra a dimenziójára hívja fel a figyelmet, amely nagyon fontos, hogy ő a szolgák szolgája kíván lenni Jézus szellemében, aki nagyobb akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája. És utána rögtön megadja a levélnek, vagy a bullának a fő gondolatát, remény töltse be mindazok szívét, akik a levelet olvassák. Tehát amikor mi most ezt a levelet olvasni fogjuk, kicsit kommentálva, közben mi mást kívánhatnánk mi is, mint amit maga a Szent Atya is kíván, hogy töltse be remény a szívünket. Majd látni fogjuk azt, hogy itt különösen a rómaiakhoz írt Szent Páli levél az, ami a legtöbbször kerül itt az elején idézésre, nem véletlenül, hiszen a remény gondolata az innen is származik. Ezzel kezdi a Szent Atya a bulláját. Spes non confundit, a remény nem csal meg. Ahogy mondtam, a római levél, könnyű megjegyezni, a római levél 5. fejezetének 5. verse. A reményre való hivatkozással önt bátorságot Pál apostol a római keresztény közösségbe. A remény a központi üzenete a közelgő jubileumnak is, melyet a pápa régi hagyomány szerint 25 évenként hirdet meg. Igen, ez egy nagyon régi hagyomány, talán visszapillanthatunk a szent évek történetére néhány gondolattal, hogy azért ez nem az egyháznak a korai korszakából született dolog, hanem csak 1300-ban 8. Bonifác pápának jutott eszébe, hogy jubileumi szent évet hirdessen. Ez akkoriban teljesen újdonság volt, és meghívta az akkori keresztény világnak a tagjait, hogy zarándokoljanak Rómába a szentévi kegyelmeknek az elnyeréséért. Itt a zarándoklaton volt elsősorban a hangsúly, hogy az emberek keljenek útra, menjenek el Rómába az apostol fejedelmek sírjához, erősítsék meg a kapcsolatukat az egyháznak a központjával, de ez ne valami külsődleges kapcsolatfelvétel legyen, hanem elsődlegesen az, hogy az egyház központjában megújítsák életüket, az elnyert búcsuk révén jobb emberré váljanak, fölszítsák magukban újra a Krisztussal való barátságot, az Isten iránti elkötelezettséget, és így térjenek vissza az otthonaikba, mint egy megújult emberként. A következő időszakban aztán voltak nehézségek a szent évek meghirdetésével, noha 8. Bonifác pápa ezt úgy gondolta, hogy 100 évente kellene megrendezni ezt a szent évet, mégis 50 év múlva, mivel hogy volt rá igény a hívek körében, újra meghirdették, méghozzá érdekes módon olyan körülmények között, hogy továbbra is Rómába várták elsősorban a zarándokokat, és abban az időben maga a pápa sem tartózkodott Rómában, hiszen ez az avignoni fogságnak az időszaka. És úgy nagyjából ez 1400-as évtől lehet azt mondani, hogy a pápák tényleg 25 évente rendeznek, vagy tartanak rendes szent évet, és azon kívül pedig, hát vannak rendkívüli szent évek is, amelyek nem a 25 éves szisztémát taglalják, hanem például emlékszem, hogy gyerekkoromban is, 1983-ban, amikor én gimnazista voltam, akkor is szent évet hirdetett Szent II. János Pál, méghozzá megváltásunknak az 1950. évfordulója alkalmából. A 2000. jubileumi Szent Év az azért volt különleges, mert ez volt az első, amely ezredfordulós évre esett. Tehát nem század, hanem ezredfordulós évre. És Ferenc pápa is nem várta ki a 25 éves ciklust, hanem rögtön megválasztása után 2015-re egy rendkívüli szent évet hirdetett, amely az irgalmasságnak a jubileumi szent éve volt. Gondolom, hogy erre nagyon sok kedves rádióhallgató emlékszik, még így, ha belegondolunk, akkor a logója is megjelenik a szemünk előtt. Tehát a Szent Atya ezzel a mostani bullájával egy rendes szent évet, tehát a mondhatjuk így, hogy az esedékes 25. évben megvalósítandó szent évre hívja meg a kereszténységet. Méghozzá ezzel a gondolattal, hogy gondolok a remény zarándokaira, akik Rómába jönnek, hogy itt éljék át a szent évet, és mindazokra, akik nem tudnak eljönni Péter és Pál apostol városába, s ezért a részegyházakban fogják ünnepelni azt. És akkor itt már is látunk, hogy a régi klasszikus szent évekhez képest komoly változások is történtek az évszázadok során, hiszen míg az első időkben a szentévi búcsúknak az elnyerése az kimondottan Rómához kötődött, a római nagybazilikákat kellett meglátogatni, a rómaiaknak, akik helyben vannak, azoknak 30-szor, míg a távoliaknak, akik úgy jöttek a városba, azoknak elég volt 15-ször elmenni ezekbe a bazilikákba, hogy a szentévi búcsúi feltételeknek megfeleljenek. Tehát ez látszik, hogy azért komoly fizikai erőpróbát is elvártak a zarándokoktól, tehát hogy erőltessék meg magukat, hozzonak testi fáradtságot is, azért, hogy az Istentől elnyerhető búcsúkat megszerezzék. Most azonban már itt rögtön az első mondatokban látszik, hogy a Szent Atya feltételezi, hogy nem tud mindenki elmenni Rómába. Hát régen sem tudtak elmenni mindannyian Rómába, most azonban lehetőség van arra, hogy, ahogy a nő fogalmaz, a részegyházakban ünnepeljék meg ezt a jubileumi szent évet. Na, ennek volt az egyik megnyilvánulása, amikor Ternyák érsek atya itt Egerben is megnyitotta a szent évet az egri bazilikában, mint az egyházmegye székes egyházában, és a Szent Atya ezt kiterjeszti egyébként az összes kis bazilikára, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egri egyházmegyében is még a Sárospataki bazilika, ami szintén kis bazilika, vagy kisebb bazilika, bazilika minor, szintén el lehet nyerni a szent évre nyerhető búcsúkat. És természetesen, hát itt Magyarország területén is nagyon sok olyan templom van, a székesegyházakon kívül is, amelyek ezzel a címmel rendelkeznek, a jeles búcsújáró helyeink is például, mint ilyenek. Na, a lényeg az, hogy így a szentévi búcsúk elnyerése egy sokkal tágabb közönség számára válik elérhetővé, azok számára is, akik nem tudnak Rómába menni. Hát most hallottam a híradóban, hogy körülbelül 30-32 millió zarándokot várnak Rómába, és hát azért az látszik, hogy az a mostani keresztény világunknak, vagy akár a katolikus egyháznak is csak egy kicsi töredéke, de hát már annyira megnövekedett az egyháznak a létszáma, hogy egyszerűen képtelenség lenne rászabadítani ennyi embert Rómára, viszont pontosan a Szent Atya, aki az egyház kegyelmi kincstárának a kezelője, pontosan ezért adja meg a lehetőséget, hogy máshol is el lehessen nyerni ezeket a búcsúkat, olyanok számára is, akik anyagi okok miatt, vagy a testüknek a fáradtsága, vagy törékenysége miatt nem tudnak ilyen hosszú útra vállalkozni, hogy Rómába menjenek. Ne fosszuk meg őket attól a lehetőségtől, hogy akkor emiatt kimaradhassanak, vagy kimaradjanak a búcsúból. Úgyhogy az ünneplés tulajdonképpen az egész egyházra ki van terjesztve, úgyis, hogy mindenki meg van híva, mint a remény zarándoka, és ugyanakkor pedig nagyon sok lehetőség van arra, hogy ezeket a búcsúkat elnyerjék, és a végén majd talán eljutunk oda is valamikor, hogy megnézzük, hogy konkrétan hogyan lehet búcsúkat nyerni, ahogy mondtam, ebben a kis füzetkében hátul ez is megtalálható a függelékben. Legyen a szent év mindannyiuk számára az első és személyes találkozás alkalma Jézus Krisztussal, az üdvösség kapujával, akit az egyháznak mindig, mindenütt és mindenkinek úgy kell hirdetnie, mint reményünket. Tehát ez a gondolat újra és újra vissza fog térni az év folyamán, hogy Jézus Krisztus a mi reményünk. Tehát ő benne bízunk, ő az, akibe kapaszkodunk, ő az, akivel az életünket igyekezzük járni, hogy reményünk legyen, illetve hogy a reményünk az beteljesedjék majd az üdvösséggel. Amire még fölhívja a Szent Atya a figyelmet, hogy élő és személyes találkozás alkalma legyen ez a szent év. Hogy valóban a hitünk, amivel Krisztushoz kapcsolódunk, az megelevenedjék, vagy fölfrissüljön, hogyha esetleg egy kicsit közömbösebbekké váltunk Jézussal kapcsolatban. A Szent Atya így folytatja, mindenki remél. Hát igen, ez egy, mondhatunk azt, hogy egy triviális kijelentés, alapvetően még az, aki azt mondja magáról, hogy nem reménykedik, ő is valami csodába remél általában. Tehát az embereknek az élete annyira össze van fűzve a reménnyel, vagy annyira áthatja az életünket a remény, hogy még a reménytelen helyzetben is, a reménytelenség ellenére is mindig szoktunk reménykedni, hogyha itt most mindenki a saját életére gondol, biztos, hogy tapasztalta már azt, amikor bizonyos helyzetek annyira reménytelenek tűntek, és mégis az emberben ott volt, hogy hát, ha valahogy megoldódik, ha én már nem is tudom megcsinálni, valami csoda, vagy a jó Isten avatkozzon be, vagy valami legyen már. És tehát a remény az ott él bennünk. Úgyhogy ez bármennyire is ilyen közhelynek hangzik, valójában azt kell mondani, az, hogy mindenki remél, ez egy óriási igazság. Minden ember szívében ott él a remény, mint jóra irányuló vágy és várakozás, bár nem tudjuk, mit hoz a holnap. Tehát a remény az egy pozitívumra vonatkozó vágya az embernek, abban a bizonytalanságban, hogy ugyanakkor viszont fogalmunk sincs, hogy mi lesz a következő nap. Általában az életünket igyekszünk kiszámíthatóvá tenni, tehát ezért van a naptár, előjegyzési naptár, úgy szépen beírogatjuk, hogy ez fog rám várni holnap, meg a holnap utáni napon, és így tovább. Viszont hányszor előfordul az, és ez mindannyiunknak a közös tapasztalata, hogy valami közbe jön. Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan terveztük, és akkor következik az újra tervezés. Viszont a reményről akkor sem mondunk le. Tehát akkor is, hogy jó, nem úgy alakultak a dolgok, de hát, ha még jobb lesz így. Tehát a pozitívumra irányuló vágy az emberben nem szűnik meg akkor sem, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretnénk. Így folytatódik, a jövő kiszámíthatatlansága azonban olykor ellentétes érzelmeket ébreszt. A bizalomtól a félelemig, a derűtől a csüggedésig, a bizonyosságtól a kétkedésig. Igen, a bizonytalan jövő, tehát az a kiszámíthatatlanság, ahogyan a Szent Atya fogalmaz, ez azonban nem a reményben, hanem magában az emberben okozhat negatív változást. Hogy eljut az ember a jövőtől való félelemig, vagy a csüggedés vesz rajta erőt, ahogy itt hallottuk, vagy akár maga a kétkedés. De gyakran találkozunk letört emberekkel, akik kétkedve és borulátóan tekintenek a jövőbe, mintha semmi sem tudná boldoggá tenni őket. Ez is tapasztalatunk, hogy igen, látunk ilyen embereket. Bármi is történik, mindenről csak rossz jut az eszébe. Még akkor is, hogyha valami jó dolog történik, akkor is ott van, jó, de hogy ez most aztán mire jó, meg akkor és így tovább. Tehát igenis, én magam is ismerek ilyen személyeket, akiknek nagyon nehéz bármi vigasztalót is mondani, vagy reménykeltőt, mert hogy mindenből a rosszat veszi észre. És igen, vannak ilyenek, viszont a Szentatya pont ezzel folytatja. Legyen a jubileum a remény felélesztésének alkalma mindenki számára. Isten igéje segít, hogy okot találjunk rá. Az vezessen bennünket, amit Pál apostol épp a római keresztényeknek ír. Tehát, ugye, amivel kezdtünk, hogy a remény nem csal meg. A Szentatya kifejezi tehát a kívánságát, és egyben mondhatjuk azt is, hogy a reményét, hogy ez a mostani jubileumi szent év, ez hát, ha segít az embereket fölrázni a közömbösségből, vagy éppen a reménytelenségből, vagy a borulátásból, amivel élik az életüket. Na, emek is bevezető után, ugye, ami a szent évet meghirdető bullának mondjuk az első oldala, ezután hallgassunk egy kis zenét. A Szent Atya most bővebben idézi Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének ezt az 5. fejezet elején írt szakaszát, mint egy reményt adó igehely. Ezt nem fogom kommentálni, csak felolvasom. Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélek által Isten szeretete kiárad szívünkbe. És itt maga a Szent Atya lesz az, aki majd kommentálja egy kicsit. Szent Pál itt sok témát kínál meggondolásra. Tudjuk, hogy a rómaiaknak írt levél jelentős lépés evangelizációs tevékenységében. Eddig a birodalom keleti felében működött, most pedig Róma vár rá, mindazzal, amit a világ szemében jelent. Nagy kihívás ez, amellyel a korlátokat és határokat nem ismerő evangelizálás nevében kell szembenéznie. És akkor itt most ugye ez is érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a Szent Pál apostol úgy ír a római közösségnek, hogy valójában nem ismeri őket annyira, mint a többit, amelyekhez, vagy amelyeknek levelet írt. Hiszen azok a levelek, amiket ismerünk Szent Páltól, azok olyan közösségekhez íródtak, amelyeket ő alapított, ahol ismeri, mondhatjuk így, a közösségeknek a magját, akik aztán persze folytatták Szent Pál apostolnak a művét, és akkor újabb tagokat vonzottak be az egyházba, de akkor is, tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon személyes, élő, eleven kapcsolat volt velük kapcsolatban, akik szintén ismerték személyesen az apostolt. Most viszont egy olyan közösségnek ír, ahol ő még sosem járt. Maga a Szent Atya is megjegyzi, a római egyházat nem Pál alapította, ő mégis erős vágyat érez arra, hogy mielőbb láthassa és mindenkihez elvihesse a meghalt és feltámadt Jézus Krisztus evangéliumát, mint annak a reménynek a hirdetését, amely beteljesíti az ígéreteket, bevezet a dicsőségbe, és mivel a szereteten alapul, nem csal meg. Tehát Szent Pál számára fontos a római közösség, nem pusztán azért, mert hogy ez a birodalom fővárosa, tehát mindenképpen nagy kihívás, gondoljunk bele, hogy Róma abban az időben, hát az egyes becslések szerint kb. 1 millió lakossal rendelkezett, és képzeljük el mindezt az ókori viszonyok között. Tehát nagy falat, és vannak benne keresztény közösségek, vannak benne zsidó közösségek, amelyekhez általában ugye először szólnak a hithirdetők, hiszen nekik van már alapjuk arra, hogy várják a messiást, és akkor ők azok, akik az először kerülnek a hithirdetőknek, az apostoloknak is a látókörébe, és utána fordulnak a pogányokhoz. Tehát Róma pedig hát az egész birodalomból mindenhonnan összegyűjtött mindenféle népet, tehát biztos, hogy egy nagyon sokrétű, sokszínű, mondhatjuk egy mini birodalom volt a római birodalmon belül. Tehát Szent Pálnak is kihívás ez, és nagyon jó, hogy itt az 5. fejezetben pontosan erről ír nekik, erről a reményről, amely a keresztény embereknek, a Krisztus hívőknek annyira sajátja, és amelynél ugye fölhívja figyelmet arra, hogy ez a remény a szereteten alapul. Írja ezt Rómába, ami hát ugyanakkor, hogy a birodalomnak a fényes fővárosa, azért tudjuk, hogy ez a bűnnek és a szennynek a városa, ahol a legtöbb gladiátorjáték van, a legtöbb gyilkosság, a legtöbb erkölcstelenség, és így tovább. És mindezek ellenére, ugye Pál megcélozza Szent Pál ezt a várost, hogy megnyerje őket Krisztusnak, és egy ilyen sokszor önző és brutális városba megpróbálja elvinni a szeretetet, amiből ez a remény fakad. Így folytatja a Szent Atya, A remény ugyanis abból a szeretetből születik, és azon a szereteten alapul, amely Jézusnak a kereszten átszúrt szívéből fakad. Mert ha kiengesztelődtünk Istennel, fiának halála által akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy kiengesztelődtünk vele, annál inkább megmenekülünk az ő élete által. Szintén a rómaiaknak írt levél 5. fejezetéből vett idézettel folytatta a Szent Atya. És ugye itt fölhívja figyelmet arra, hogy kiengesztelődtünk Jézus Krisztus halála által, akkor, amikor még ellenségek voltunk. Tehát ellenségei voltunk az Istennek. És Krisztus meghalt értünk. És azt mondja, most az ő élete által, és ugye ez már ugye föltámadt Krisztusnak az élete, még inkább lehetőségünk van, hogy megmeneküljünk. Megmeneküljünk ebből a világból, abba az országba, amire Jézus hívott meg bennünket. Az ő élete pedig a mi hitéletünkben mutatkozik meg, mely a keresztséggel kezdődik. Az isteni kegyelem iránti tanulékonyságban fejlődik, és ezért a remény élteti, mely a Szentlélek működése által mindig megújul és rendíthetetlenné válik. A Szent Atya egy szép ívet rajzol föl, ami tulajdonképpen a keresztény embernek az életíve, hogy egy új élet kezdődik bennünk a keresztség révén, és utána pedig ez a keresztség folytatódik abban, hogy tanulékonyan figyelünk az Isten szavára, és fejlődik bennünk a Krisztusi élet. És ezt az életet a remény élteti, és mivel, hogy képes újra meg újra megújulni, ezért ez a remény rendíthetetlenné válik. Tehát olyanná, ami a keresztény ember számára alapértékké válik. A Szentlélek ugyanis az, aki az egyház életében való állandó jelenlétével a remény fényét sugározza a hívőkbe. Ő tartja égve, mint valami állandóan lobogó fáklyát, hogy támaszt és erőt adjon életünknek. A keresztény remény ugyanis nem áltat és nem csal meg, mert azon a bizonyosságon alapul, hogy senki és semmi nem képes elszakítani bennünket az isteni szeretettől. És akkor itt következik megint egy hosszabb idézet, szintén a rómaiaknak írt levélből, amelyet szerintem minden rádióhallgató ismer, aki szokott szentmisére járni, mert hogy ezt azért olvasgatjuk. Kiszakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, ami Urunkban van. Idáig az idézet, az már a rómaiaknak írt levél 8. fejezetében található. Tehát, hogy a Szentlélek, mint állandóan lobogó fáklyát éleszti bennünk, vagy élteti bennünk a reményt, és mivel, hogy a szeretetből táplálkozik, az Isten szeretetéből, amitől semmi sem választhat el bennünket, ezért ez a remény, ez életünk része. Ugye, íme ezért nem vészel a remény a nehézségek közepette. A hitre épül, és a szeretetből táplálkozik, s így lehetővé teszi, hogy előre haladjunk az életben. Szent Ágoston erre vonatkozóan írja, semmiféle életformában nem él az ember a lélek e három törekvése nélkül, hinni, remélni, szeretni. Láthatjuk, hogy ez a három dolog mennyire áthatja egymást, és mennyire kiegészíti egymást. Tehát tulajdonképpen a hit, amit megkaptunk a keresztségben, vagy amire megkereszteltek bennünket, talán így lehetne mondani, ez az, amely a mi reményünknek is az alapja, és a szeretet, amit törekszünk napról napra megvalósítani, gyakorolni, ez az, ami élteti. Így folytatja a Szent Atya. Szent Pál nagyon realista. Tehát ne gondolja senki azt, hogy ó, Szent Pál olyan nagy szent, hogy fogalma sincs, hogy mi zajlik a világban, Szent Pál az el van varázsolva, él a maga világában, az is, nagy Isten és Krisztus szeretetében, és hogy mi zajlik körülötte, az észre se veszi. Hát nem. Szent Pál nagyon is realista, és nagyon is tudja, hogy mi zajlik körülötte, és nem csak, hogy tudja, hanem megtapasztalja, mert hogy ez a bőrére megy. Így ír a Szent Atya. Tudja, hogy az élet örömökből és bánatokból áll, hogy a nehézségek gyarapodása megpróbálja a szeretetet, és a remény elveszni látszik a szenvedések között. Mégis ezt írja. És akkor megint jön egy Szent Pál idézet, megint csak a rómaiaknak írt levélből. Még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. És akkor visszakanyarodtunk újra a reményhez, és ez is az ötödik fejezetben van, tehát látszik, hogy ott ebben a részben Szent Pál számára a remény az kulcskifejezés, de ugyanakkor kulcskifejezés a türelem is, majd mindjárt látni fogjuk, hogy a Szent Atya is kiemeli, és külön foglalkozik vele. Az apostol számára a szenvedés és a szorongatás tipikus állapota azoknak, akik az evangéliumot értetlenség és üldöztetések közepette hirdetik. Elég, ha csak a második korintusiaknak írt levélre gondolunk, ahol Szent Pál apostol egy listát közöl arról, hogy mennyi mindent kellett elszenvedni az evangélium hirdetése közben, tehát a rablóktól a hajótörésig, a megbotozástól a megkövezésig, szépen sorolja ezeket. És azt látja Szent Pál, hogy ez tulajdonképpen hozzátartozik az evangélium hirdetéséhez. Tehát nem úgy van, hogy van az evangélium hirdetése, és akkor valami nem sikerül, akkor jönnek ezek a szenvedések. Nem, ez a kettő Szent Pál számára teljesen összefügg egymással, és nincs is elkeseredve miatta, sőt, ugye úgy beszél róla, tudjuk, hogy mint aki dicsekszik a szenvedéseivel, hát most jó értelembe véve a dicsekvést, inkább mondjuk azt, hogy kicsit büszke rá, hogy ő azért már mennyi mindent elszenvedett az evangélium hirdetésért, és ez nem kedvetleníti el. Tehát nem azt mondja, jó, akkor most már nem folytatom tovább, most már eddig és ne tovább. Mondjuk egy megkövezés az már eléggé durva dolog, és azt mondaná, hogy jó, hát akkor most nyugdíjba vonulok. Nem, annál lelkesebben és annál buzgóbban folytatja az evangélium hirdetését. De az ilyen helyzetekben a sötétségen keresztül fénysugarat pillantunk meg. Felfedezzük, hogyan tartja fenn az evangelizálást a Krisztus keresztjéből és feltámadásából áradó erő, amit Szent Pál is megtapasztal. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mert akkor sugárzik át rajtam valójában Krisztusnak a keresztje. Amikor már nem, senki se gondolhatja azt, hogy rólam van szó, hanem mindenkinek látnia kell, hogy mögöttem valami óriási mögöttes erő működik, ez pedig Jézus Krisztus keresztje és föltámadása. Igen, ez pedig egy másik, a reményhez szorosan kötődő erényt fejleszt ki, a türelmet. Már megszoktuk, hogy mindent és azonnal akarunk. Egy olyan világban, amely a sietség állandó jellemzőjévé vált. Tehát a Szent Atya is látja, hogy milyen világban élünk, mindenki rohan mindenfelé, mindig sietünk, mindig szaladunk, és írja is tovább, hogy nincs már időnk találkozni, s már a családban is nehezen tudunk együtt lenni és nyugodtan beszélgetni. De most itt karácsony után lehet, hogy ez egy kicsit kemény szavak, mert reméljük, hogy azért a karácsonyban nagyon sok ember és nagyon sok család egymásra talált, és volt idejük egymásra. De az is lehet, hogy csak fizikailag voltak együtt, egyébként pedig mindenkinek már azon járt az agya, hogy hova kellene már tovább szaladni, de ezt mindenki maga el tudja dönteni, ha visszaemlékezik, hogy milyen volt most például az elmúlt karácsonya. A türelmet elűzi a sietség, ami sokat árt. Belopakodik ugyanis életünkbe a türelmetlenség, az idegesség, olykor az indokolatlan erőszak, melyek elégedetlenséget és bezárkózást szülnek. Eléggé kemény szavak, de a Szent Atya látja, hogy milyen veszély fenyeget bennünket a mi korunkban, és ez mondhatjuk, hogy az egész világon szinte általános jelenség. És akkor azért, hogy ne siessünk annyira, akkor most mi is egy kicsit álljunk meg, gondolkozzunk el ezen, ami elhangzott, és közben hallgassunk egy kis zenét. Kedves rádióhallgatók, a Szent Atya folytatja itt a mi korunkra való reflektálást, és egy újabb veszélyre hívja föl a figyelmet, ez pedig nem más, mint az internetnek a lehetősége. Ugye nem ítéljük el az internetet, de hát a veszélyforrásként létezik, ugyanúgy, mint ahogy a töltött káposzta is nagyon finom, de hogyha az ember sokat eszik belőle, akkor az bizony ártalmas. Most megint visszautalok egy kicsit esetleg a karácsonyi megpróbáltatásokra. Ráadásul az internet korában, amikor a teret és időt felváltotta az itt és most, a türelemnek nincs helye, mondja a Szent Atya. Ha még képesek volnánk rácsodálkozni a teremtett világra, megérthetnénk, mennyire döntő jelentőségű a türelem. várni az évszakok váltakozását gyümölcseikkel, megfigyelni az állatok életét és fejlődési ciklusait. Szent Ferenc egyszerű szemével nézni, aki éppen a 800 évvel ezelőtt írt naphimnuszában a teremtett világot nagy csodaként érzékelte, a napot fivérének, a holdat nővérének nevezte. A türelem újra felfedezése nagyon jót tesz magunknak is, másoknak is. Tehát a Szent Atya nagyon egyszerű dolgokat ajánl, amikor azt mondja, hogy kicsit hagyjuk, hogy a természet elvarázsoljon bennünket. De ehhez idő kell. Tehát egyszerre, egy pillanat alatt nem lehet megnézni, hogy hogyan lesz tojásból kis csibe, majd utána hogyan lesz belőle, mit tudom én, rántott csirkecomba az asztalunkon. Ez egy hosszú folyamat. Ezt végig kell járni ahhoz, hogy a tojástól meglegyen a csirkecomb, amit megeszünk. És közben pedig az ember láthatja, hogy micsoda változások történnek. És végül is beteljesedik az, amiért létezik a világon, eléri a teljességét, utána pedig a mi részünké válik, hogy fenntartsuk a mi életünket. Gyerekeknél lehet ezt látni, hogy a keresztlányomnak a két kis gyerkőcénél, hogy ők figyelik az állatokat. Jó, persze sokat szaladgálnak, meg ők is türelmetlenek tudnak lenni, de nézik azt, hogy a mamájuknál hogyan lesz például, ha most maradunk itt a csirkénél, hogy imádják szedni a tojásokat, aztán megcsodálják a kis csibéket, aztán a nagyobbakat, aztán örömmel elfogyasztják a húslevest. Tehát úgy látják az egésznek a folyamatát, rá tudnak csodálkozni. Na hát ezt kellene nekünk is egy kicsit megtanulni, hogy ne csak azzal foglalkozunk, hogy bemegyünk a boltba, megvesszük a nejlomba csomagolt húsit, aztán megeszegetjük, és igazából nem foglalkozunk vele, hogy mennyi változáson ment az odáig, hogy nekünk mondjuk táplálékká váljon. Na, tehát, és hát azt hiszi Szent Ferenc pedig hát tényleg egy tüneményes példa arra, aki a természettel együtt tudott élni, és tudta csodálni, nem önmagáért, hanem mert felfedezte benne Isten keze nyomát, felfedezte benne az Isten akaratát, az Isten szándékát. És mindezt nem kapkodva, nyugodtan. Ezt, hogyha meg tudnánk tenni, hogy néha mi is kiszakadunk a rohanó világunkból, ugye a Szent Atya tanácsa szerint, hogy kicsit lássuk már ezeket a változásokat, és ne ez a rohanás, ugye most is tapasztalhattuk, hogy épp hogy elkezdődött az advent, már karácsonyi hangulat. Az adventnek is megvan a maga hangulata, a karácsonynak is. Ma voltam egy ilyen nagyobb boltba, és megláttam az első húsvéti nyuszit. Vízkereszt napja van, tehát még a karácsonyi idő, és a boltban már megjelent a húsvéti nyuszi, mert hogy nem tudnak várni, hogy majd eljön az ideje, hanem gyorsan, minél hamarabb pörgetni. Na hát, és belenevelődünk ebbe, és a rossz az, amikor már természetesnek vesszük ezt. Jó? Tehát én nagyon csodálkoztam a húsvéti nyuszin, nyilvánvaló, hogy hozzá se nyúltam. Hát hol van még? Hát előbb még a bőt se kezdődött el. Hol van még a húsvét? Na, folytassuk tovább itt a Szent Atyának a gondolatát. A türelem újra felfedezése tehát nagyon jót tesz magunknak is, másoknak is. Szent Pál gyakran hivatkozik a türelemre, hogy hangsúlyozza a kitartást és az isteni ígéreteibe vetett bizalom fontosságát, de főként arról tesz tanúságot, hogy Isten türelmes hozzánk, ő a béketűrés és a vigasztalás istene, megint csak a római levélből van idézve. A türelem, amely szintén a Szentlélek gyümölcse, elevenen tartja a reményt, s mint erényt és életstílust megszilárdítja. Ezért tanuljuk meg gyakran kérni a türelem kegyelmét, mely a remény leánya és egyben támasza. Mert ez gyönyörű szép gondolat. A türelem kegyelme, mely a reménynek a leánya és egyben a támasza is. Kedves rádióhallgatók, ugye eljutottunk a bevezető gondolatoktól egészen idáig, hogy a reményhez mennyire szükség van az ember számára a türelemre. Ha csak ez az egy gondolat marad meg a mai estéről, hogy na akkor holnap megpróbálok türelmesebb lenni, mert hogy az Isten a béketűrés és a vigasztalás Isten, és hogy ő is türelmes hozzánk, és én is türelmesebb leszek másokkal, türelmesebb leszek önmagammal, türelmesebb leszek még akár az időjárással is, hogy ne bosszankodjak már azon, hogy most ilyen hideg van, meg ilyen ónos eső, meg jaj, most amott esik a hó, miért nem itt esik a hó? Fogadjam el azt, ami van. Próbáljam fölfedezni annak a szépségét, amiben éppen vagyok. Ha mindig másra vágyok, akkor sosem vagyok otthon a jelenemben, és ez a türelmetlenség, ez gyökértelenné tesz bennünket. Úgyhogy éljünk abban, amiben vagyunk. Ez is a türelemnek a csodálatos ajándéka, és amint látni fogjuk, ez a türelem, ez segíteni fog bennünket abban, hogy ezt a jubileumi szent évet, ezt valóban úgy éljük meg, mint a mi belső megújulásunk, mondjuk ki bátran, hogy megszentelődésünk, sőt, a szenté válásunk útjának egy fontos állomása legyen ez az esztendő. Na de ez is, kezdjük el úgy, hogy akkor ne most akarjunk rögtön szentek lenni ebben a pillanatban, hanem van rá egy évünk, hogy alakuljunk, változzunk. Ebben is éljük meg szépen a türelmet, és az Isten adni fogja azokat a kegyelmeket, amelyek tényleg segíteni fognak bennünket abban, hogy ez az év a jubileumi lelkületének, szellemének megfelelően valóban életünknek a megújulását, megszentelését szolgálja. Köszönöm szépen a mai figyelmet, szerintem fogunk még a következő hetekben is erről bőségesen elmélkedni. A Szentatya bullája nagyon szép, aki meg tudja szerezni, az maga is bátran olvasgathassa, sőt minden nap is egy-egy részletet előszedhet belőle, jót tesz. És akkor egy pici zenével, ma is már jó reménykeltő zenék voltak, kis zenével fejezzük be, mindenkinek további szép estét kívánok, aki hallgatja még a Szent István Rádiót, annak jó vételt, aki nyugovóra tér, azoknak jó éjszakát kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,